Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában is részletesen foglalkozunk a budapesti atlétikai világbajnoksággal. Németh Balázs vezérigazgató mellett nyilatkozik az U23-as Európa-bajnok távolugró Farkas Petra is. Emellett megszólal Pásztor Flóra, aki 10 év után szerzett újraérmet a női tőrszakágnak. Tartsanak velünk! Ezen a héten hivatalosan is alkalmasnak minősült a Nemzeti Atlétikai Központ az augusztus 19-én kezdődő világbajnokság megrendezésére. Az erről szóló dokumentumot a Nemzetközi Szövetség vezérigazgatója Joe Regan adta át a szervezőknek a VB nyitány előtt 100 nappal tartott sajtóeseményen. A hivatalos stadionavatúra és az első sportszakmai tesztre még várni kell a létesítményben. Németh Balázst, a VB-t szervező cég vezérigazgatóját kérdeztük.
3 milliárd embert érnek el azok a tévécsatornák, amelyek közvetíteni fogják a budapesti atlétikai világbajnokság eseményeit. Minden előrejelzés, minden becslés azt mutatja, hogy a 3 milliárd potenciális tévénéző közül több mint 1 milliárdan hosszabb, rövidebb időre bekapcsolódnak majd a közvetítésbe. Aztán friss adat még, hogy 203 országból már vannak nevezők, de dolgozunk azon, hogy még 1-2-vel ezt növelni tudjuk, és elérjük a 206-os számot, ami minden idők legnemzetközibb atlétikai világbajnokságát jelenteni. Az ENSZ-nek nincs ennyi tagállama, az ENSZ-nek 200-nál kevesebb tagállama van. Tehát az, hogy 203, de jó esetben akár 205-206 is lehet, az azt jelenti, hogy az egész világ itt van. És a jegy eladással kapcsolatos adatok is azt mutatják, hogy az egész világ itt lesz. 77 országból vannak már jegyvásárlók, 160 ezer fölött van az eladott jegyek száma. A 77 ország is gyakorlatilag az egész földünket lefedi. Új-Zélandról, Ausztráliából, Kínából, Japánból, Chiléből, Perúból, Kanadából, az Egyesült Államokból, Dél-Afrikából, minden kontinensről, a világ minden részéről jönnek emberek, repülőre ülnek, ide utaznak, mert látni akarják ők is a csodát. Azt tudom ajánlani mindenkinek itt Magyarországon is, hogy érdemes, nem is kell repülőre ülni, csak fölülni mondjuk egy vonatra, vagy balánbuszra, és 2023 forintért akár még az ország legtávolabbi pontjáról is ide lehet utazni és haza, és beleszippantani ennek a csodálatos eseménynek a hangulatába, mert a mi életünkben többször már nem lesz, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményének a magyar főváros a házigazdája.
A Nemzetközi Szövetség vezetése milyen kéréseket, kritériumokat fogalmazott meg az elmúlt napokban, hetekben, és mennyire voltak elégedettek a már szinte kész atlétikai központa?
A Nemzeti Atlétikai Központ lenyűgöz mindenkit, aki ide látogat. És valóban az elmúlt napokban egy angolul site visitnek nevezett terepszemlét tartott itt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség több mint 30 tagja, és itt volt a vezérigazgató is, John Regan úr, aki az egész globális sportvilág egyik legfontosabb szereplője és képviselője. Mi elmondtuk nekik, és bemutattuk, és prezentáltuk, hogy a mi fejünkben és a mi papírjainkon minden terv az utolsó milliméterig, az utolsó másodpercig ki van dolgozva. Természetesen voltak javaslataik, ötleteik, apróságok, amelyeket módosítani érdemes. Ezt meg is fogjuk tenni, hiszen nekik 40 éves tapasztalatuk van az atlétikai VB-kkel kapcsolatban, jóval-jóval tapasztaltabbak, mint mi. De az igazán lényeges, hogy a mi terveinket az apró módosításokkal együtt elfogadták, és elhangzott az a bűvös mondat, ami a szervezőbizottság tagjainak és nekem is erőt ad a mindennapi munkához, hogyha így megvalósítjuk, és meg tudjuk csinálni azt, amit elképzeltünk, megvalósítjuk a terveinket, akkor ez lehet minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága.
Van már kabalája is az eseménynek, bemutatták hivatalosan is, és gondolom, hogy a kampány is hétről hétre halad majd. Melyek lesznek a következő fontos állomások?
A hétköznapi hős kampányunk az január óta dübörög. Természetesen, hogy közeledünk az eseményhez, újabb és újabb szabadidős eseményekhez, versenyekhez csatlakozunk, és minden résztvevő akár fut, akár úszik, akár a Balaton átevezésen vesz részt, vagy triatlon versenyen indul, vagy pedig kerékpárversenyen. Mindenkinek jár a hétköznapi hős kedvezmény, aki sportol, mozog, legyőzi a lustaságát, 50%-os kedvezménnyel jöhet az esti programokra. Emellett természetesen lehet látni az országban az óriás plakátjainkat, az internetes felületeken futnak a hirdetéseink, és rengeteg olyan felvezető eseményt szervezünk még, amivel még inkább növelhetjük a világbajnoki lázat Budapesten, Magyarországon. Június 17-én például egy családi nappal szeretnék megnyitni a Nemzeti Atlétikai Központot. A sportszakmai tesztversenyünk az július 7-én, 8-án a felnőtt országos magyar bajnokság lesz.
Németh Balázst, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég vezérigazgatóját hallották. Pályafutása egyik leginkább meghatározó élményére számít a Nemzeti Atlétikai Központban Farkas Petra. Az U23-as Európa-bajnok távolugró az Inforádiónak kifejtette, hogy egyáltalán nem bánja a kiemelt érdeklődést, a szurkolók támogatása pedig még jobb eredményre sarkalja.
Nagyon jó formában vagyok, még van mit hangolni, van mit csiszolni technikai téren, de nagyon jól sikerült a felkészülés, az edzés eredmények is javuló tendenciát mutatnak, ezért nagyon bizakodó vagyok a versenyekkel kapcsolatosan.
Mennyire meghatározó a mostani időszak? Ugye most már elkezdődnek a versenyek, sőt egyre nagyobb számban lesznek pontszerző versenyek. A felkészülésnek ez mennyire fontos időszaka?
Ez még egy viszont nagyon, nagyon fontos időszak, hogy itt tényleg figyeljünk arra, hogy a mennyiség és a minőség is egyensúlyban legyen. A későbbi versenyek során, amikor már elkezdődnek ezek a versenyek, akkor már nem nagyon van arra lehetőség, hogy nagyon sok mennyiségi munka kerüljön bele. Ott már tényleg csak a minőségre lehet menni, meg a hibajavításokra. Éppen ezért most ez még egy nagyon fontos lépcsőfok, és utána persze a versenyek is, amik meghatározzák majd a kijutást.
Hány versennyel számol a VB előtt?
10 versennyel mindenképp számolunk, ami nem kevés.
Ahogy heti egy?
Hát heti egy, de lesz olyan időszak, ahol egy hétre mondjuk 2 verseny fog esni, ami még azt gondolom, hogy az még egy pont jó arány. Mert tavaly volt olyan, hogy 3 verseny esett egy hétre, az már nagyon húzós volt testileg és lelkileg is, de a heti 2 vagy heti 1 az az ideális, amit úgy lehet megcsinálni mindkettőre 100%-osan.
Önnek mennyire komfortos érzés az, hogyha a fókuszba kerül, akár mondjuk a sportszurkolók jobban figyelnek az eredményeire, jobban követik, mint ahogy az most a magyar atléták többségével megtörténik majd?
Igazából én nagyon szeretem magukat, az embereket is, meg tényleg fontos az, hogy ugye itt is nagyon sok a versenypályás, nagyon sok ember van közöttünk. Nagyon sok emberrel találkozunk versenyek során is, amikor mondjuk itthon versenyző, nagyon sokan szurkolnak a lelátóról, és minél többen vagyunk, úgy gondolom, hogy a csapatunk is egyre erősebb lesz, és egyre inkább motiváltabb, és ezeket pozitív energiával tudják majd alakítani.
Milyen eredményeket tűzött ki maga elé, akár a VB-re, akár az addig vezető úton?
Az addig vezető úton mindenképpen szeretném visszanyerni azt a formámat, ami 2018 és 21 között igazából töretlenül megvolt, hogy stabilan 6.50 és 6.70, de leginkább 6.60-6.70 között tudtam ugrálni. Ez most ismét reálissá vált, így az edzések alapján, hogy újra vissza tudok kerülni oda, ahol eddig tartottam.
A budapesti világbajnokság az ön pályafutásában milyen helyet foglalhat el?
Szerintem ez lesz a legmeghatározóbb és legnagyobb élmény a pályafutásom során, ez mindenképp, mert tényleg azért nem sok ember mondhatja el magáról azt, hogy hazai pályán volt világbajnokságon.
Nagyjából 450 nap múlva pedig kezdődik majd a párizsi olimpia. Az olimpiára mennyire gondol? Ugye sok sportágban már tart a kvalifikáció, és akár a budapesti VB-nek az olimpiára is lehet hatása.
Igen, nálunk is ugye a budapesti VB már hatással lesz az olimpiára. Igazából most a szemem előtt mindenképpen a világbajnokság az, ami forog, és utána nyilván, ha azon úgymond túl vagyunk, utána kerül át a fókusz az olimpiára.
Farkas Petra, U23-as Európa-bajnok távolugrót hallották. Öt karika. 10 év után szerzett újraérmet magyar női tőrvívó rangos nemzetközi versenyen. Az elmúlt hétvégén Pásztor Flóra az olimpiai kvalifikációs szezon első fegyvernemi állomásán Plovdivban állhatott fel a dobogó 3. fokára. A bronzérem értékét növeli, hogy márciusi térdsérülése miatt a törekvés válogatott versenyzője mindössze 2 hét teljes értékű edzésmunka után utazhatott Bulgáriába. Pásztor Flórát kérdeztük.
Tudtam, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, és lépésről lépésre kell haladnom. Az év elején sikerült döntőbe kerülnem, tehát 8 közébe jutnom, és az már adott egy olyan erőt, hogy akár a dobogó sem lehetetlen, és most sikerült is.
Nem vezetett azért könnyű út a mostani versenyig, hiszen a tavasz elején megsérült. Hogyan tudott ezen túllendülni ilyen hamar?
Hát igen, hála Istennek szerencsém volt olyan szempontból, hogy nem volt egy nagy sérülés, vagy hát annyira nagy, mint amilyen már volt, mert ugye ez már a 3. térdműtétem volt, viszonylag rövidebb rehabja is volt. Az elején nem volt könnyű, pekésnek éreztem magam, hogy miért pont megint én, de hál' Istennek olyan gyorsan haladtak az események, jól sikerült a műtét, gyógytornász a doktoromnak, hála Pánics Gergelynek, és a gyógytornászaim segítségével nagyon gyorsan vissza is tudtam jönni, és hál' Istennek a versenynaptár is úgy alakult, hogy egyetlen egy GP-t kellett kihagynom, ami még nem volt kvalifikáció, úgyhogy szerencsém is volt a szerencsétlenségben.
Melyik volt a legjobb asszója Plovdivban?
A legjobb? Talán a 16 közé jutásért a Csipresz ellen mondanám, mivel tőle már kaptam ki világkupán, és ezért nagyon, nagyon jól esett, hogy viszonylag simán meg is tudtam verni. Úgyhogy talán az, de a legnehezebb pedig a 4 közé jutásért a lengyel ellen volt.
Ott 15-12-re nyert. Ugye az elődöntőben a későbbi győztes amerikai Lee Kiefertől kapott ki. Összességében milyen hangulatban élte meg az utolsó asszókat?
Igazából, mivel 2 hete kezdtem el edzeni a műtét miatt, ezért a fizikumom nem volt a toppon, így minden nyert asszó után azt mondtam, hogy már nem tudom, hogy fogom kibírni a következőt, és ez sajnos már az amerikai ellen is látszódott, hogy ott volt egy nagyobb szünet is, így kicsit ki is zökkentem, és a fizikumom nem volt a toppon, ezért viszonylag simán ki is kaptam. Nyilván ő a világ legjobb vívója most, úgyhogy nem szégyen kikapni tőle, de remélem, hogy legközelebb már kicsit jobban meg tudom szorongatni.
A világranglistán előrelépett a 25. helyre, ezzel a mostani 20 ponttal. Ez ugye azt jelenti, hogy lassan-lassan, de közelít a 16-ba. Ez lenne a cél?
Igen, nyilván ez a cél, hiszen akkor az első selejtező napot kiemeltként indítom, tehát nem kell vívnom a selejtezőkbe, ami úgy gondolom, hogy nagyon nehéz része a versenynek, hiszen nem mindegy, hogy plusz egy nappal többet vívsz, mint a kiemelt 16-ok, így nyilván ez a cél, igen.
A csapat a 9. helyet szerezte meg. Ugye mindig pech, hogyha nem jut be egy együttes a 8 közé, pláne, hogyha ilyen kis különbséggel. Hogyan összegezni a csapatversenyt?
Igen, ugye egy tuson múlt a 8-ba kerülésünk Kína ellen, ami kissé összetört a szívünket, mivel hogy tényleg nagyon, nagyon szépen és összeszedetten tudott vívni a csapat, és egyetlen egy tus választott el minket attól, ami ugye a tavalyi évben nem sokszor jött össze, így részben csalódottak voltunk, de annak nagyon örülök, hogy a hátralévő asszóban mindegyikbe győzni tudtunk, és nem törtünk össze, hanem tudtuk, hogy fontos a 9. hely, hiszen nincs annyira sok különbség a 7-8 és a 9. hely között pontban. Így azt tudtuk, hogy muszáj elérnünk a 9. helyet. A továbbiakban pedig újra a 8-ba kerülés lesz a cél, és úgy látom, hogy ennek a csapatnak ez nem lehetetlen.
Mekkora esélyt lát egyébként a párizsi szereplésre?
Nyilván nekünk ez a célunk, és Tokióban is sikerült, akkor szerintem még sokkal fiatalabbak és tapasztalatlanabbak voltunk. Így azt mondom, hogy ha ez a csapat tényleg sikerül összeálljon, akkor bárkit meg tudunk várni, és nem lehetetlen az olimpiai kvalifikáció.
Ugye ez az kell, hogy legalább 3-an, de akár mind a 4-en kiugróan tudjanak teljesíteni és fejlődni a következő hónapokban is.
Igen, igen, így van.
Milyen célokat fogalmaztak meg a nyár fő eseményeire? A legfontosabb a világbajnokság lesz majd Milánóban, július 2. felében, de még az európai játékok, amely Európa bajnokságnak is számít, szintén sok pontot ad majd előtte Krakkóban.
Igen, igen, az idei év nyilván fő verseny, ez a két verseny lesz, ahol a tavalyi év szintén nem annyira sikeres szereplése miatt sok pontot tudunk hozni, így arra fogunk legfőképpen természetesen készülni. Az EB-n nem félek kimondani, hogy akár a 4 közé is szeretnénk bejutni, és hogyha jól visz tényleg ez a 4 ember, akkor akár egy érmet is megpályázhatunk. A világbajnokságon pedig a 8-ba kerülés az, aminek biztosan sikerülnie kell ahhoz, hogy meglehessen a kvalifikáció.
10 év után szerzett ismét magyar női tőröző rangos versenyen érmet. Mennyire tudatosult ez önben azóta akár, és mekkora ünneplést tudtak csapni, hogyha volt erre lehetőség Plovdivban, vagy akár itt Budapesten?
Most már talán kezd tudatosulni, hogy tényleg ez az egész női tőrvívásnak és a csapatnak egy nagyon nagy dolog és mérföldkő, és tényleg ide együtt tudtunk ide eljutni, hogy húztuk egymást folyamatosan. Az egyéni után csak egy kisebb kocintásra volt lehetőség, hiszen másnap már víztuk a csapatversenyt, illetve jövő héten utazunk a Shanghai GP-re, így most nem az ünneplés áll a fő célok között, de biztos vagyok benne, hogy ez egy sikeres évzárás lesz, akkor évvégén majd nagyot ünneplünk, mert tényleg, ha ez így halad tovább, akkor ezek nagyon szép friss sikerek.
Említett ön is a Shanghai Grand Prix-t, az még egy kiemelt verseny most az Európa játékok vagy Európa bajnokság előtt. Sok pontot is lehet szerezni, igaz az egyéni verseny csak, csapatverseny nincs. Mennyire kedveznek, vagy mennyire számítanak nehéznek önnek a távoli utak? Láttuk azért, hogy az elmúlt hétvégén Kariba és Acapulcóba kellett utazni a párbajtőrözőknek, illetve a férfi törözőknek, és bizony nem jártak túl sok szerencsével.
Igen, hát a törőző fiúknál pont emiatt akadt némi nehézség, hogy Mexikóban ételmérgezést meg gyomorrontást kaptak, így ez tényleg egy ilyen messzi útnak a nehézsége. Kínába is vigyázni kell az ételekkel, meg ugye az átállás, ami megnehezítheti ezt, de hál' Istennek viszonylag korán ki tudunk utazni, úgyhogy lesz jó néhány napunk átállni és megszokni a klímát. Nyilván európaiként ez nehezebb valamivel, de mivel már nem először utazunk ilyen messzi túrákra, ezért ezzel már nagyjából tisztában vagyunk.
Pásztor Flóra világkupa érmes törvívót hallották. A három éve elhunyt Benedek Tibor bemutatása is fontos célja volt a Nemzet Aranyai című filmnek, amely a magyar férfi vízilabda válogatott legutóbbi sikerkorszakának csúcspontjait, építkezését, hangulatát és nehézségeit is feldolgozza. A háromszoros olimpiai bajnokról Kemény Dénes volt szövetségi kapitányt és Zákonyi S. Tamást, a film producerét és rendezőjét kérdeztük.
Óriási archívkutatást végeztünk egyébként, ezúton említem Suba Katát, aki rengeteget segített ebben, hogy elsősorban a Magyar Televízió archívumát széttúrjuk. Hihetetlen mennyiségű anyag készült a Tiborral, természetesen az idők során, és ezeket rendszerezni, átnézni, megszűrni, kijegyzetelni, ez egy nagyon komoly kutató munka folyt, hogy mi áll rendelkezésre. Hát ebből próbáltuk összerakni azt, hogy a Tibortól személyesen mit tudunk berakni az anyagba, ami tőle hangzik el saját maga, a csapat, a csapatba kerülés, a sikerek kapcsán, és hát természetesen ezekre építve próbáltunk aztán a játékosoktól, illetve Dénestől, meg persze az ellenfelektől is kérdezni, tehát magyarul így összerakni az összképet Tiborral kapcsolatban.
Dénes, annyi időt dolgoztatok együtt Benedek Tiborral a különféle szerepekben, aztán már abban az időszakban is, amely nem a film témája, hogy mi minden maradt meg benned a leginkább róla?
Tibornak a csapat szempontjából a legfontosabb tulajdonsága azt gondolom a feltétel nélküli győzni akarás volt. És azzal, hogy ő ilyen volt, és ez sugárzott róla, ad abszurdum azt is megengedett magának, hogy közepesen játszik. Mert ő akkor is ebből a szempontból egy olyan irányadó volt, aki ha halványabban játszott, kiszolgálta a társait, hogy győzzünk. Ha jobban játszott, akkor ezt visszakapta a társaktól, és akkor úgy győztünk. És ezek a hullámzások végig megvoltak, és ez egy nagy változás volt, és ha most belegondolunk abba a már sokak által ismert irányba, amikor én kapitány lettem, és azt mondtam, hogy ne csak rajtad múljon a válogatott szereplése, hanem legyél egy nagyon fontos játékosa a csapatnak, de ahogy mondom, egy nagyon fontos játékosa, akkor megteheted azt is, hogy egy-egy meccsen halványabb vagy, mert nem jön ki úgy a lépés, és ez nem fog a csapat eredményébe kerülni. Nem kell neked hazavigyed a válladon a vereséget, mert vagy te megnyered a meccset, vagy senki.
Ezt mikor fogadta el?
Hát ezt az első edzés előtt már elfogadta. Aztán gyakorlatban kiderült, hogy működött. Például Sevillában rögtön az első komolyabb világversenyünk esetében, ahol volt olyan meccs, hogy nagyon kritikus pillanatban megrázta magát, volt olyan meccs, hogy kiszolgálta a fiatalokat, mert azok rázták meg magukat.
Összességében van valamilyen recept, amely az élet különféle területein, akár a vízilabdában, a sportban, akár a filmvásznon, a kultúrában, a mozik világában, majdnem biztos, hogy működik? Kemény Dénes.
Az életben, hogyha te hiteles vagy, legyen az egy vályár, legyen az egy egyetemi tanár, akkor a környezeted elégedett veled. A környezeted a családod, a környezeted a munkahelyed, a környezeted a baráti köröd. És valaki akkor tud hiteles lenni, hogyha képzi magát, hogyha nem koppintgat, hanem kreatív, hogyha alázatos és belefekteti a szükséges energiát, hogyha tisztességes a környezetével, hogyha így él, akkor én azt gondolom, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel, akkor lehet még akár egy példaszerű élet is ez, függetlenül attól, hogy én nem tartom helyesnek a példakép választás, mert az azt jelenti, hogy valakit akkor megint csak ugye koppintunk, de ugyanakkor meg abszolút normálisnak tartom, hogy bárkitől, akár olyas valakitől is, aki azon a területen gyengébb, mint te, de el tudsz lesni dolgokat, amiket be tudsz építeni, ami neked tetszik, a saját mindennapjaidba. Úgyhogy én azt látom, hogy aki ilyen, az megbecsülésnek örvend.
Zákonyos Tamás?
Én azzal egészíteném ezt ki, hogy ugye gyerekként az ember mindenféléről álmodozik, vagy nem mindenki, én olyan alkat voltam. Mindenféle célokat tűztem magam elé, és álmodoztam. Filmesként egyébként Spielberg volt az egyik idolom, és teljesen oda voltam érte mindenféle szempontból. Nekem nagyon meghatározó volt, hogy ő miket csinált, milyen filmeket csinált, ugye nagyon sok családi témájú és egyéb dolgokat, és a megvalósítás módja is. Ami megragad bennem leginkább, hogy szokatlanul, újszerűen nyúl dolgokhoz, és ez engem mindig vezérelt, hogyha csinálok valami újat, akkor az legyen eredeti, legyen újszerű, legyen érdekes. Egyébként ennek a filmnek a készítésénél is, ha már itt tartunk, az vezérelt, hogy ne egy beszélgetős dokumentumfilmet készítsek, hanem egy formanyelvileg egy újszerű megoldás legyen. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. Ami az általánosságokat illeti, itt megint csak a filmre utalnék. Ha csapatban dolgozik az ember, vagy egy családi közegben van, vagy egy valamilyen kollektívában él, akkor az alapvetés, hogy hallgassuk meg egymást, alapvetés, hogy figyeljünk oda egymásra, és alapvetés az, hogy legyen egyfajta lojalitás, egyfajta türelem egymás iránt. Ha ezek mind megvannak, akkor azzal, hogy érzékenyek vagyunk egymásra, és odafigyelünk egymásra, bármit meg tudunk csinálni csapatban.
Mennyire lehet egy főnök, akár egy szövetségi kapitány, akár egy cégvezető, akár egy filmproducer, rendező, barát, mondjuk a beosztottjaival, a játékosaival, a stábtagjaival? Kemény Dénes?
Ez egy olyan kérdés, amivel azért kell óvatosnak lenni, mert ez lehet zsákutca, de viszont nyilvánvaló, hogy addig, ameddig ez egészséges és a közös végtermék szempontjából nem veszélyes, addig viszont hiba egy vezető részéről, hogy elutasítja. Tehát engem sokszor kérdeztek a kollégáit, még talán te is, ez a félig-meddig apa szerep a szövetségi kapitány a játékosokkal. Volt, akivel ez működött. Én kezdeményezni nem kezdeményezhetem, senkinek nem játszhatom el, hogy én vagyok az apja, mert egyébként van saját. Ugyanakkor, hogyha valaki nekem ilyen megközelítésben ad nekem felelősséget, azt viszont el kell fogadjam, egészen addig működhet, amíg nem megy a közös munka rovására. Akkor viszont ott kell lépni kettőt hátra. Én ez abszolút változékony volt a játékosok esetében volt, akinek intéztem az ügyes-bajos dolgait az apja helyett, hogy így mondjam, mert bennem bízott. Volt olyan, akinek az apukája azt mondta, hogy beszéljen már meg vele, mert én rám hallgat, ő rá nem. Az aztán végképp egy apa szerep volt. Ugyanakkor volt olyan, aki abszolút önálló volt, és játékos edzői viszonyt preferálta, ott butaság lett van az én részemről, hogy ezt erőltetem.
Zákonyi és Tamás, meddig lehet egy főnök barát?
A szó klasszikus értelmében barát szerintem munka közben nem lehet. Tehát szerintem ez az úgy nem működik, hogy jópofáskodunk egymással, meg sörözni járunk, meg egyebek. Ettől még lehet jó hangulat, ettől még a vezetőnek oda kell figyelni az embereinek a pillanatnyi állapotára, a munkában is, meg lelkileg is. Szerintem ez pedagógiai érzék kérdése, hogy az ember mennyire figyel a környezetére, és nem csak a csapat egymás közt, hanem a vezető idézőjel belefelé. Munka után lehet barátnak lenni, de ott is én azt gondolom, hogy lehet, vagy érdemes egy bizonyos távolságot tartani, hogy azért mindenki érezze, hogy bárki meddig mehet el a vezetővel szemben.
Zákonyi S. Tamást, a Nemzet Aranyai című film producerét, rendezőjét, és Kemény Dénest, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott volt szövetségi kapitányát, a Magyar Szövetség korábbi elnökét hallották. Mára véget ért az Ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat meghallgathatják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.